Nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm az ifjú gyülekezetet, meg a régebb óta ifjú gyülekezetet, meg az egészen ifjú apró gyülekezetet is ott az asztal körül hátul. Olyan jó azt látni, hogy amikor ide megérkezünk, akkor végre egy kicsit úgy leengedünk, mintha a levegő is jobb lenne, mert olyan jó találkozni. Én nagyon örülök annak, hogy találkozhatok olyanokkal, akiket nagyon rég láttam már. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük őket. Örülök azoknak is, akik talán most jöttek először idebe. Néhány ember olyan is van. Meg hát mindenkit, aki itt van, mert jó együtt lenni. Mit gondoltok? Megtartjuk a fiatalokat, hogy minden szombaton énekelhetnének nekünk? Megtartjuk őket, megtartjuk. Lehet, hogy olyan jó hallgatni, amikor ilyen fiatal csapat énekel. A mai gondolataink a vetkőzésről szól, mert hogy olyan meleg volt. Amikor meleg van, szeretjük levetni a hosszú ujjút. Levetettétek a hosszú ujjút, mikor hőség volt? Nem voltatok nyakig felöltözve, ugye? Harisnyanadrágot se húztak a lányok, biztos. Mert amikor nagyon melegünk van, szeretnénk levegőhöz jutni. Hát a mai igehirdetés egy különleges igehirdetés lesz, mert arról szól, hogy valamit le kellene venni, és valami másikat felvenni helyette. Az Efézusi levél 4. fejezet 22. és 23. versét olvassuk együtt részleteiben. Vessétek le a régit, ami csalárd, és gonosz kívánságok vannak benne, és újuljatok meg a lelketekben, és elmétekben, és vegyétek fel az újat, aki Isten szerinti igazságban jár. Valami régit letenni, ami rossz volt, és valami újat felvenni, ami jó volt. Gondoltatok már valaha ilyenre? Ó, vannak olyan tulajdonságaink, amit úgy kiraknánk, végleg kiraknánk, aztán mégis valahogy nem szabadulunk meg tőle, mintha hozzánk lenne nőve. És úgy szeretnénk néha valami jobbat, valami újat, hogy fölvehetnénk magunkra, mint egy ruhát. És aztán, de jó lenne, ha ott is maradna. Mert milyen jó lenne, ha ezt a cserét egy mozdulattal megtehetnénk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz egy komoly döntés kell. Oda kell menni valakihez, és segítséget kérni. Nem tudjuk egyedül ezt a ruhacserét megtenni. Tudjátok, amikor egy gyerek kicsi, akkor az anyukája vetkőzteti le, meg öltözteti fel. Mondhatjuk úgy is, ő öltözteti át, mert egymaga nem teheti meg. De azért a hozzájárulásunkra szükség van. Két ember találkozását szeretném felidézni előttetek, és ez a két ember nagyon messze volt társadalmi szempontból egymáshoz. A Sámuel első könyve 18. fejezetének első 4 versét. Megérkezik a királyi palotába egy fiú, aki a családjában a legkisebb volt. És beszéltünk a gyerekekkel erről az emberről ezen a héten, erről a fiúról ezen a héten, hogy találkozott valami sokkal hatalmasabbal és sokkal magasabbal. Segítsetek nekem, hogy hívták? Ő volt a családjában a legkisebb fiú, igazából nem nagyon figyeltek oda rá, mert ő csak a legkisebb volt, és a legkisebbre nem mindig figyelünk úgy oda, mert a nagyobbak azok mindent el tudnak már végezni. Még az apja sem nagyon figyelt oda rá, azt mondta, hogy tehát ő nem olyan fontos, hát ő kín van a bárányokkal. Na, ki emlékszik a nevére? Dávid, nagyon jó. Figyeltek? Valamit csak tanultunk a héten. Dávid volt a legkisebb fiú a családban, és amikor a próféta meglátogatja az otthonukat, minden fiút összegyűjtenek, hiszen a próféta azt mondta, hogy minden fiú legyen otthon az Isten tiszteletre. És mikor összegyűltek, a próféta megkérdezte, hogy mindenki itt van. Jaj, hát a legkisebbet nem hívtam haza, hát ő még gyerekfélig, hát ő nem számít. Ő, ha ott marad a bárányokkal, sincs semmi baj, hát ő még kicsi, hát nem számít. A próféta azt mondta, hogy mindenki számít. Mindenki számít. A legkisebb is. Az Isten szemében a legkisebb is számít. Csak pásztor volt. Mi azt szoktuk mondani, hogy a pásztor furujázik, tudjátok. Ül a bárányok mellett és furujázik. Sokkal komolyabb dolga van a pásztornak, mint furujázni. meg kell védje a nyájat a vadállatoktól, a medvétől, meg az oroszlántól, meg kell védeni meg a farkastól, meg kell védeni a nyájat. De pásztor volt. A pásztorok egyszerű életét élte. Igen, a pásztorok akkor is énekeltek, és a Zsoltárok könyvét olvassátok, olvashatjátok Dávidnak, a pásztornak az énekeit. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Azt mondja, Dávid, én is pásztor vagyok, de nekem is van egy pásztorom, aki rám figyel. Az Úr az én pásztorom. Sok-sok történet van a pásztorokról. Elmondom nektek, mibe öltöztek a pásztorok. Ez egy fontos dolog, nem csak töltelék most, hogy elmondjam nektek. A pásztoroknak volt egy alsó ruhája, ami leginkább lenvászomból készült, esetleg gyolcsból, és ez a ruha szegénynek, gazdagnak egyforma volt. Nem volt különbség. Ez fette a testüket. Újatlan volt, és combközépig, esetleg térdig ért. A későbbi korokban, Jézus korában már ez az alsó ruha majdnem bokáig is érhetett. Ez volt az alsó ruhájuk. Ugyanúgy szabták. A vállán volt összerakva, és az ujjának volt helyhagyva. És ebben mozogtak, gazdag és szegény. És aztán volt a felső ruha. Az alsó ruha ugyanolyan volt a pásztornak is, meg a királynak. Az alsó ruha volt. Mint ahogy most is azt mondhatjuk, hogy az alsó nemükben, ma már vannak árbeli különbségek, de a formája ugyanolyan. A felső ruha, na az más. A felső ruha értékes darab volt. Voltak olyan emberek, akiknek az egész vagyona a felső ruhája volt. Mert ez egy nagy téglalap alakú anyag volt, ami a takarójuk volt, amit a vállukon átvetve hordoztak, és esetleg, ha a római korra gondoltok, a tóga volt ez, latinul azt mondták tóga, és az alsó ruha, meg a tunika, talán ez közelebb van hozzánk. Az alsó ruha, az volt a tunika, és talán már is a szemetek előtt van, hogy nézett ki, és a felső ruha, a római korból a tóga, amit a vállukon átvetve hordoztak, és egy övvel erősítettek a derekukhoz. Az öv nagy jelentőséggel bírt. Mert az egyszerű pásztorembernek kecskeszőrből volt az öv, vagy valami állatbőrből, de a királynak, a hadvezérnek, a katonatisztnek, a gazdagnak az öve drága kövekkel kirakott volt. Aranyveretek voltak rajta. Minél gazdagabb volt az ember, az öv, annál különlegesebb volt a ruházatán. Mutatta, hogy hova tartozik. És ez a történet egy királyfi és egy pásztorfiú találkozásáról szól. A legmagasabb pozíció és a legalacsonyabb, igen nagy távolság a társadalomban. És ahogy találkoznak, éppen akkor találkoznak, amikor a kis pásztorfiú a filiszteusok hatalmas óriását, Góliátot legyőzte. Ott vannak a király palotája körül, hiszen a király magához hívatja ezt a kis pásztort, aki ilyen hősi dolgot végzett, hogy legyőzte Góliátot, és a király azt mondja, hogy át, fiam, meg kell jutalmazzalak ezért a nagy dologért, és aztán Dávid valahogy kikerül onnan, mert nem a jutalom a lényeg, és ott van a király fia teljes hadi öltözetében. Vörös palástja van, a felső ruhája vörösből van, prém díszíti a szegélyét, aranyveretes drága kövekkel díszített az öve, és ahogy kilép a király palotájából, mindenki fejet hajt előtte, hiszen a herceg, a legidősebb fiú, ő lesz a király után következő trónörökös majd. Jonatán mindenki előtt megbecsült volt, a király első fia. És ahogy kilép a bíbor palástjában, mindenki ránéz, és mosolyog. Hiszen hős volt, vitéz volt, nagyszerű volt. Mindent jól csinált, ahogy kell. Mindenki becsülte, köztiszteletnek örvendett Jonatán. És ott van a friss hős, aki éppen eljött a völgyből a Góliát legyőzése után, akit nem ismer senki. Ahogy kilépett a palotából Dávid, oda lép a hadvezéréhez, az egyik nagy hadvezérhez, Abnerhez, a király, és azt kérdezi, hogy ki ez a fiú. Ki ez a fiú? És azt mondja a hadvezér, megengeditek, hogy letegyem? Én is vetkőzök. És azt mondja a hadvezér Abner, én nem tudom, de mindjárt hivatok egy szolgát, és utána nézzünk ki ez a fiú. Senki nem ismeri Dávidot, senki nem ismeri. Utána kell nézni, kicsoda? És találkoznak. A herceg és a pásztor találkoznak. Ezt olvashatjuk. Miután befejezte a beszélgetést Saul Dáviddal, és Dávid kijött a palotából, Jonatán lelke összefort Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jonatán, a királyfi, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Ez egy igaz barátság volt. Levette Jonatán a köpenyét. Na most kezdődik valami furcsa dolog. Levette Jonatán a köpenyét. Milyen színű volt, gyerekek? Vörös. A hadvezérnek vörös volt a palástja, a felső ruhája. Levette Jonatán a köpenyét, és Dávidnak adta. Dávid hogy tudta fölvenni a köpenyt? Ha először mit tett? Levette a kecskeszőrből készült felső ruháját. Mind a ketten levették a felső ruhájukat, és ott voltak egyforma ruhába. Mi is volt az, amiben voltak? Egy tunikába. Az egyforma volt. Királyfinak, pásztornak egyforma volt. Ott voltak egyforma ruhába. És ruhát cseréltek. Jonatán odaadta a bíbor vörös hadvezéri palástot Dávidnak, a pásztornak. De nem csak a palástját adta oda. Nézzétek tovább. Odaadta a kardját, az íját és az övét. Mit nem adott oda? Mit nem adott oda? Az alsó ruhát nem kellett odaadni, mert az egyforma volt. De azon kívül, ami különbözött kettőjük között, mind odaadta. Odaadta a felső ruháját, odaadta a kardját, odaadta az íját, odaadta az övét, ami a hadsereg parancsnoki jelvénye volt. Kedves férfiak, akár nők is, mondjátok meg, ma ha találkoztok egy egyenruhással, egy valódi egyenruhással, egy katonatiszttel, honnan tudjátok meg, mi a rangja? Mutatom, a vállap. A vállapon van ez meg az, ugye? Az megmutatja, hogy milyen tisztségeben van, hogy ő hadnagy vagy ezredes. Akkor nem a vállapon volt a rang, hanem az övön. Az övön levő díszek mutatták ki, milyen pozícióban van. Jonatán odaadta az övét. Tudjátok, mit tett ezzel Dáviddal? Parancsnokká nevezte ki a senkit. A senkit, aki pásztor volt még tegnap. Egyszer csak parancsnokká emelte. Vajon hogy tehette ezt meg? Miért tette ezt meg Jonatán? Mi volt rá az oka? Azt látjuk egy verssel később, hogy Saul, a király, a harcosok élére állította őt, de ha őszinték vagyunk, nem Saul állította a harcosok élére, hanem ki? Hát Jonatán, hiszen már kinevezte a ruhával és az övvel. Dávid lett a vezető. Dávid lett a vezető. Megszerették Dávidot. Dicsőítették Dávidot. Azt mondták, éljen Dávid, a hős! És énekeltek neki az asszonyok, ha hazatért egy csatából. Jonatánnal együtt ment a csatába. De mikor hazatértek, örültek neki. És Jonatán vele örült. Mondhatjuk azt, hogy átadta a helyét neki. Jonatán átengedte a helyét neki. És vele örült. Nem került hátrébb. Azért, mert valakit maga elé engedett. Értjük ezt? Ha valakit magunk elé engedünk, nem kerülünk hátrébb. Miért? Mert az ügy és a cél közös maradt. Ugyanarra tartottak. Ugyanaz az Isten vezette őket. örömet találtak abban, amit végeztek. Ez a különleges ajándéka az Istennek. Igaz barátokká lettek. Különleges barátokká. Szeretném, ha egy kicsit megfigyelnénk, hogy mi lehetett Jonatán indítéka. Miért tette ezt? Mert megismerte Dávid lelkét. A lelkük találkozott. Úgy szerette őt, mint önmagát. Azt mondják, a férfi barátságok örökké tartanak, mert a mélységeket keresik. Hogy gondolkodik? Mi az indítéka, mi a motivációja, merre tart? Jonatán meglátta Dávidban azt, hogy olyan szövetséges társra talált, olyan barátra, akivel eddig még soha. És azt mondta, ő megteheti azt, amit talán én soha. Ezért teret adok neki. Ott leszek mellette, és mindenben segítem, de teret adok neki, hogy előre menjen. Jonatán soha nem kérte vissza a palástját. Soha nem kérte vissza a kardját, az íját, az övét. Soha nem kérte vissza. Véglegesen adta neki. Szeretnélek titeket kérni, hogy gondoljuk végig, vajon ha mi találkozunk a pásztorral, a jó pásztorral, akiről olvashatunk a Szentírásban, Jézus maga mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Vajon ha találkozunk a jó pásztorral, és felfedezzük, hogy de jó lenne, ha ő lenne a vezető, de jó lenne, akkor vajon mi mindent kellene letennem? Vajon mi mindent kellene letennem? Mert Jonatán letette a díszes ruháját, meg az övét, meg a gazdagságát, meg a rangjait, mindent letett. Vajon mit kellene nekünk letennünk? Vajon mi lehet ez a bíborpalást, ami övez minket? Van-e bennünk büszkeség, kivagyiság, magamutogatás, én nagyobb vagyok, én külön vagyok, én okosabb vagyok, én ilyenebb, meg olyanabb, felsőbbrendűbb vagyok. Gondoljátok, hogy ma a világban nincs felsőbbrendűség, hogy valaki különnek tartja magát a másiknál, nagyobbnak. Vajon le tudjuk-e tenni ezt a bíborpalástot? Vajon le tudjuk-e tenni a hadi kitüntetéseinket, a drága, veretes övet? Amit az emberek jól tudnak, és becsülnek érte. Talán fejet hajtanak előttünk, ó, mi mindent tett már. Ez a díszruhánk, ez a kitüntetés. De amíg le nem tesszük, hogy lehetünk a pásztor barátai? Vajon letesszük-e a kardot és az íjat, amivel védjük magunkat, és amivel sebezünk másokat? Védjük magunkat, és sebezünk másokat. Vajon le tudjuk-e tenni, hogy a pásztor barátaivá legyünk? Néha visszavágunk. Mindig közel tartjuk a fegyvert, jó az, ha ott van. Vajon készek vagyunk-e letenni, hogy sebezhetőkké váljunk a pásztor előtt? Mert a pásztor nem sebeket akar ejteni, hanem gyógyítani akar. Olajat adni a sebeinkre. De engednünk kell. Egy felfegyverzett harcost a pásztor hogy közelíthetne meg? Végtelenekkel maradjunk, leplezetlenek, ha a pásztor barátai, szövetséges társai akarunk lenni. Vajon mit gondoltok, mennyit ért Jonatán öve? A drága kövekkel, arannyal díszített öv. Igen nagy gazdagság volt ez. Vajon szorítjuk-e a pénztárcánkat? Vajon mondjuk-e az Istennek azt, hogy Uram, sok mindent adok, de a pénztárcám az hagy maradjon meg nekem? Vajon a pásztornak tudunk-e adni, ha kéri? Hogyan tekintünk a pénztárcánkra? Le tudjuk-e azt is vetni, ha szükséges? Vajon fájdalmas volt-e Jonatánnak ez a vetkőzés? Vagy magától értetődő? Tudjátok, amíg fájdalmas dolog valamit odaadni, még nem állunk készen. Akkor állunk készen igazán a pásztorhoz jönni, amikor ez természetessé válik. Nincs mögötte fájdalom, hanem csak öröm. Az adakozásban van öröm. Van valaki, aki bajban van, és egy keresztény igyekszik neki segíteni, talán anyagi áldozatot is hoz, időt, meg energiát, és ez a másik azt mondja, hogy nekem ez nagyon sok, mert lekötelezetté válok. Én nem akarok lekötelezett lenni. Ugye jól ismerjük ezt a szót, hogy lekötelezett, lekötelezett. Nem elkötelezett, lekötelezett. Ez azt jelenti, hogy tartozok neked. Én nem akarok tartozni neked. Olyan, nem akarok ennyi szívességet, mert lekötelezett leszek. Tudnunk kell adni jó szívvel úgy, hogy a másik nem lesz lekötelezetté. És tudnunk kell elfogadni is jó szívvel, hogy ne érezzük magunkat lekötelezettnek azért, mert a testvérem segít. Mert testvérek vagyunk. Ha tudnánk a mennyei apánk szemüvegén keresztül látni egymást, akkor egyformának látnánk egymást. Mert az a szerető apa előtt minden gyereke egyforma. Kedves apák, így van ez? Egy szerető apa előtt minden gyereke ugyanolyan jó, és ugyanolyan szép, és ugyanúgy szereti. Ugyanúgy szereti. Vagyis, amikor én megbántom a testvéremet, akkor az atya sír, mert bántják a gyerekét. Nem azért, mert nem látja a gyerek csibészségét, de ha az ő gyerekét bántják, az fáj neki. Így van, kedves apák? Így van, kedves anyák? Ha bántják a gyerekünket, még ha tudjuk is, hogy lehet, hogy van benne igazság, akkor is fáj nekünk, mert a miénk. Amikor mi bántjuk egymást, az fáj az atyának, mert az ő gyerekét bántják. Vajon tudunk-e úgy tekinteni egymásra az atya szemüvegén át, hogy nem bánthatom a testvéremet, mert fáj az atyának ez. Jeruzsálemben több mint 1000 évvel később ünnepre készültek. Húsvét ünnepére. 5 nap volt addig. Jeruzsálemben, ha egy új király érkezett, és az új király felkenetési szertartása következett, akkor szereztek egy olyan szamárcsikót, amin még soha nem ült senki. Senki. Szereztek egy szamárcsikót, egy fiatal állatot, amit még most fognak majd igába. És ezt a szamárcsikót elvitték a helyre, ahol a leendő király van, és erre a szamárcsikóra mindenféle díszeket raktak, és a leendő királyt ráültették, sok-sok szolga ment mellette, a csikót vezették, és így a csikón ülve vonult be a király Jeruzsálembe, hogy a trónját elfoglalja. Ez egy különös ceremónia volt. Így üdvözölték a királyt. Tudjátok, Izraelben nem a ló volt a becses állat, nem a lóháton jöttek a győztesek, mert nem használtak lovat. Nem használtak lovat, csak szamarat. Ezért a szamár, nálunk azt mondjuk, hogy szamár, de abban a korban ez megbecsült állat volt, sőt, dicsőséget jelentett szamáron utazni. 5 nap volt húsvétig. 5 nap. És egyszer csak az emberek, akik látták Jézus gyógyítani, tanítani, csodát tenni, azt mondták, ő a király, ő Dávid fia. Dávidnak, a pásztornak a fia, aki király lett. Hiszen Dávid nem maradt pásztor, hanem király lett. És most itt van a pásztor fia, a jó pásztor, akit királlyá akarunk tenni. Ezért kerestek egy szamárcsikót, amin nem ült még senki. És Jézus valakinek a felső ruháját látta a szamára teríteni. És valaki levette a felső ruháját, és ráterítette a szamára, és Jézus ráült erre a szamárcsikóra. És a tanítványai fogták az állatot, és vezették Jeruzsálem felé. És a tömeg, aki ott volt mellettük, egyszerűen ugyanezt tette, levették a felső ruhájukat. Mindegyik levette a felső ruháját, kicsi és nagy, gazdag és szegény, mind levette a felső ruháját, és leterítették az útra. És ha valaki végignézett a sokaságon, egyforma ruhás embereket látott. Egyforma ruhásokat. Mind fehér ruhában volt. A tömeg, aki Jézusnak kiáltozott, mind fehér ruhában volt. Hiszen az alsó ruhájuk lenvászomból volt, újatlan volt és térdig ért. Szinte egyenruhások voltak ott, mind-mind egyforma ruhába. Mind letette a felső ruháját, a gazdag, értékes felső ruháját az útra. És a szamárcsikó átsétált rajta. Átsétált. Valakit, aki nagyon becses volt, aki különleges volt, hordozott a hátán. Jézust. És a nép, a sokaság azt kiáltozta: dicsőség a Dávid fiának, Hozsánna! Éljen a király! Éljen a király! És jöttek a rémült vezetők, és azt mondták: csst, 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 hallgatasd el őket, hallgassatok, hallgassatok, hallgassatok! De Jézus nem mondta, hogy hallgassanak. Csak kiáltoztak, pálmaágakat vágtak, és lengették, és azt mondták: éljen a király, Dávid fia, Dávid fia! Nem hallgattak el. És Jézus bevonult Jeruzsálembe, nem azért, mert király akart lenni, hanem mert a király szívét meglátta a nép. A nép meglátta, hogy ő király, bár ő nem földi király akart lenni. Eltelt 5 nap. És ugyanez a sokaság, ugyanez a tömeg azt kiáltozta: feszítsd meg őt! Az ő vére rajtunk és a fiainkon. Mi történt? Mi történt? Hol maradt a fehér egyenruha? Az alsó ruhák egyformasága. Hol maradt? Nem maradt ott. Letették, és visszavették. Visszavették a gőgöt, a nagyravágyást, a büszkeséget, az ítélkezést, a bírálatot, a maguk mentését. Fölvették újra. Ott volt a 10-es csatos öv, és azt mondták: ki, ha én nem, eldönthetem a sorsát. Keresztre! Feszítsd meg őt! És megfeszítették a pásztort, aki előtt pálmaágakat lengettek, aki előtt letették a díszes ruhájukat a földre. Az én nagy kérdésem az: vajon fehér ruhába maradunk, vagy visszaveszünk a magunk ruháját, a díszest, a drágát, az érmékkel, a kitüntetésekkel együtt, vagy elfogadjuk a pásztor egyszerű kecskeszőrből készült felső ruháját? Vajon elfogadjuk-e azt, amit ő kínál nekünk, amit ő felkínál nekünk, hogy testvérek tudjunk maradni? Bárcsak letennénk és ott hagynánk, és nem vennénk vissza. Hogy a pásztor barátai maradnánk, hogy a pásztor testvérei maradnánk. Mindörökké. Amen.